39. fejezet. Gilles-t és Harryt ismét harmadosztályú kocsiba irányította a kalauz, de olyan fáradtak voltak mindketten, hogy sem a vagonajtók gyakori nyitása-csukódása, sem a váltókon gördülő kerekek kattogása, sem a rendszeresen ismétlődő mozdonyfütty nem tudta fölverni őket mély álmukból. Gilles 6 óra előtt pár perccel riadt föl, amikor a vonat megérkezett Newcastle-be. Kinézett az ablakon. Fakó szürke égbolt köszöntötte, meg a vonatra váró felsorakozott katonák látványa. Egy őrmester éppen szalutált egy Gilles-nél nem sokkal idősebbnek látszó alhadnagynak.
Kérünk engedélyt felszállni, uram!
Harsogta, a fiatalember pedig viszonozta a tisztelgést, és lágyabb hangon azt mondta, folytassák, őrmester. A katonák szép sorban vonatra szálltak. Gilles nem tudta teljesen száműzni a gondolataiból a háború mindenütt leskelődő, fenyegető rémképét, s a nagy kérdést sem, hogy vajon egyen ruhába kell-e bújniuk Harryvel, mielőtt fölmehetnének Oxfordba. A nagybátyja Nicholas, akivel sosem találkozott, szintén tiszt volt, akár a peronon álló fiatalember. Szakaszparancsnokként esett el Ypres-nél. Gilles arra gondolt, hogy ha kitör egy újabb, minden háborúnak véget vető nagy háború, vajon hol lesznek az új csataterek? Hol lesznek az új harcmezők, amelyek a pusztítás után pipacstól vöröslenek majd, és évről évre pipacs koszorúval emlékeznek az ott elesett katonákra is? Gondolataiból az ablakban elsuhanó tükörkép zökkentette ki. A másik irányba kapta a fejét, de már nem látott senkit. Lehet, hogy Tarrant százados intő szavainak hatására túlreagálta a dolgot, vagy csak a véletlen műve az egész. Gilles Harryre nézett, aki még mindig az igazak álmát aludta, de hát valószínűleg két napja nem hunyta le a szemét. Amikor a vonat bepöfögött Berwick-on-Tweedbe, Gilles észrevette, hogy megint ugyanaz a férfi halad el a fülkéjük előtt. Épp csak egy pillantást tudott vetni rá, és már el is tűnt. Ez már nem lehet véletlen. Lehet, hogy azt figyeli, melyik állomáson szállnak le? Harry végül fölébredt, pislogott néhányat, és nyújtózkodott egy jót.
Farkaséhes vagyok, jelentette be.
A barátja odahajolt hozzá, és azt suttogta. Szerintem van a vonaton egy ember, aki minket követ. Miből gondolod? Kérdezte Harry, akinek már is kiment az álom a szeméből. Egy férfi egyel többször ment el a fülkénk előtt, mint kellett volna.
A jegyeket kérem!
Átadták a menet levelüket a kalauznak. Mennyi ideig áll a vonat az állomásokon? Kérdezte Gilles, miután a férfi levágta a szelvényt.
Na már most az attól függ, hogy pontosak vagyunk, vagy késünk,
felelte kissé elgyötört hangon a jegyellenőr.
De a vasúttársaság szabályzata legalább 4 percet ír elő.
És mi a következő állomás? Kérdezte Gilles.
Dunbar. Úgy 30 percen belül ott kell lennünk. De az önök menetlevele Mulgerry-be szól,
tette hozzá a férfi, majd tovább állt a következő fülkébe. Ezt meg miért kérdezted? Tudakolta Harry. Azt próbálom kideríteni, hogy követnek-e minket, és a tervem következő részében neked is szerep jut. És milyen szerepet kell eljátszanom? Kérdezte ültében előre hajolva Harry. Hát nem Rómeóét, az biztos, felelte Gilles. Amikor a vonat megáll Dunbarban, szeretném, ha leszállnál, hogy lássam, követe valaki. A peronon indulj el gyorsan a jegy ellenőrző sorompó felé, majd fordulj meg, menj be a váróterembe, és igyál egy csésze teát. Ne feledd, hogy 4 perc alatt vissza kell érned, mert indul a vonat. És semmiképpen ne néz hátra, mert abból az emberünk tudni fogja, hogy kiszúrtuk.
De ha valaki követ minket, nyilván te érdekled inkább, mint én, nem?
Nem hiszem, mondta Gilles. Különösen, ha Tarrant századosnak igaza van, már pedig az az érzésem, hogy a barátod többet tud, mint amennyit beval. Te aztán tudod, hogyan vidítsd föl az embert. A vonat 1/2 óra múlva, zötyögve, rázkódva megállt Dunbarban. Harry kinyitotta a kocsi ajtaját, majd lelépett a peronra, s a kijárat felé indult. Gilles megint épp csak egy pillanatra látta a barátja után siető férfit.
Megvagy, mondta, csak úgy magának, majd hátradőlt és lehúnyta a szemét. Biztos volt benne, hogy a férfi, miután rájön, hogy Harry csak teázni szállt le, visszanéz majd a kocsijuk felé, hogy nem hagyta-e el a vonatot ő is. Gilles csak akkor nyitotta ki újra a szemét, amikor a barátja egy tábla csokoládével a kezében visszatért a fülkébe.
Nos, kiszúrtál valakit?
Hát persze, felelte Gilles. Éppen most száll vissza a vonatra.
És hogy néz ki?
Kérdezte idegességét úgy, ahogy leplezve Harry. Csak egy pillanatra láttam, de azt mondanám, hogy 40 körüli, 180 centinél valamivel magasabb, elegáns öltözetű, nagyon rövid hajú férfi. És van egy ismertető jegye, ami elég feltűnő. Az, hogy sántít.
És most már, hogy tudjuk, kivel van dolgunk, Sherlock, mi a teendő?
Először is, Watson, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy több dolog is mellettünk szól.
Én egyet sem tudnék mondani, ismerte be Harry.
Először is. Mi tudjuk, hogy követnek, ő viszont nem tudja, hogy tudjuk. Azt is tudjuk, hová megyünk, ő viszont nyilvánvalóan nem tudja ezt sem. Továbbá jó erőben vagyunk, és ő több mint kétszer annyi idős, mint mi. Meg aztán a sánta lábával nem mozog túl gyorsan.
Igen jól csinálod, mondta Harry.
Van egy igen hasznos tulajdonságom, felelte Gilles. Az, hogy az apám fia vagyok. Mire a vonat befutott az edinburghi Waverley pályaudvarra, a két fiú már vagy tucatszor átvette a tervet. Miután leszálltak, lassú léptekkel elindultak a peronon a jegyellenőrző sorompó felé.
Eszedbe ne jusson hátranézni, intette a barátját Gilles, miközben bemutatta a menetlevelét, majd a pályaudvar előtt sorakozó taxik felé indult.
A Royal Hotelbe, mondta a sofőrnek. És tudatná velem, ha követ minket egy másik taxi? Tette hozzá, mielőtt beült Harry mellé hátra.
Rendben, mondta a taxis, miközben besorolt a forgalomba.
Honnan tudod, hogy Edinburghben van Royal Hotel? Kérdezte Harry.
Royal Hotel minden városban van.
A sofőr pár perc múlva megszólalt.
Biztosat nem mondhatok, de a taxi, amelyik utána indult el, nincs messze tőlünk.
Jól van, mondta Gilles. Mennyi a viteldíja Royalig?
2 shilling, uram.
4-et kap, ha lerázza. A sofőr azonnal a gázpedálra taposott, két utasa pedig neki csapódott az üléstámlának. Gilles hamar rendezte sorait, és kinézett a hátsó ablakon. A mögöttük haladó taxi szintén fölgyorsított. 60-70 méter előnyre tettek szert, de a fiú tisztában volt vele, hogy ez nem fog sokáig tartani.
Forduljon be a következő utcán balra, utasította a taxist. Majd egy pillanatra lassítson le. Miután kiugrottunk, menjen tovább a Royalig, és meg ne álljon, amíg oda nem ér.
Harry 2 darab ezüst 2 shillingest nyomott a sofőr kinyújtott kezébe.
Amikor kiugrom, köves, és utána is csináld pontosan ugyanazt, amit én, mondta Gilles a barátjának.
Harry bólintott. A taxi nagy lendülettel bevette a kanyart, és amikor egy pillanatra lelassított, Gilles már nyitotta is az ajtót, kiugrott a járdára, elvágódott, de gyorsan föltápászkodott, és berohant a legközelebbi üzletbe, ahol egyből hasra vágta magát. Pillanatokon belül ott volt Harry is, becsapta maga után az ajtót, s mire a sarkon beforduló második taxi elrobogott a bolt előtt, már ott feküdt a barátja mellett.
Segíthetek, uram? Kérdezte az eladónő.
Csípőretett kézzel nézte a földön hasaló 2 fiatalembert.
Már is segített, felelte Gilles, miközben fölállt, és kedvesen rámosolygott a nőre.
Leporolta magát, gyorsan köszönetet mondott, és elhagyta az üzletet.
Harry is fölállt, és szemtől szembe találta magát egy karcsú derekú próbabábúval, amelyen csak fűző volt.
Harry arca rákvörös lett, kirohant a járdára, ahol Gilles már várta.
Arra nem számítok, hogy a sánta emberünk szobát vesz ki éjszakára a Royalban, mondta Gilles, úgyhogy jobb, ha igyekszünk.
Egyetértek, bólintott Harry, a barátja pedig már le is intette az újabb taxit.
A Waverley pályaudvarra, mondta, majd beszállt a hátsó ülésre.
Hol tanultad te mindezt? Kérdezte álmélkodva Harry, miközben az állomás felé tartottak.
Tudod, ha arra vagy kíváncsi, hogyan utazgass Skóciában, miközben üldöz egy ádáz ellenséged, kicsit kevesebb Joseph Conradot kéne olvasnod, és több John Buchant. Edinburghből Mulgerybe lényegesen lassabban jutottak el, mint Londonból Edinburghbe, és korán sem volt olyan izgalmas az útjuk, hiszen a sánta embernek színét sem látták. Amikor a mozdony végül bevonszolta a kis állomásra a négy kocsit és a két utast, a nap már lebukott a legmagasabb hegy mögé. Az állomás főnök pedig ott állt a kijáratnál, hogy ellenőrizze a jegyüket, amikor leszálltak az aznapi utolsó vonatról. Egy taxit remélhetünk? Kérdezte Gilles, amikor átnyújtották a menetlevelüket.
Nem, uram. Jock hat körül hazamegy teázni, és csak egy óra múlva jön vissza.
Gilles jobbnak látta nem firtatni, vajon milyen logika szerint ténykedik Jock. Csak ennyit mondott. Akkor lenne kedves elárulni, hogy jutunk el a Mulgery kastélyba?
Gyalog kell menniük, felelte segítőkészen az állomás főnök.
És merre induljunk? Kérdezte Gilles szándéka szerint nem túl elgyötört hangon.
Úgy 5 kilométerre van amarra föl,
a férfi a dombra mutatott.
El se lehet téveszteni.
Mint kiderült, az amarra föl volt az egyetlen pontos információ, amivel az állomás főnök szolgált, mert amikor már több mint egy órája gyalogoltak a vak sötétben, a kastélynak még mindig nem volt se híre, se hanva. Gilles-nek már éppen eszébe jutott, hogyha ez így megy tovább, egy mezőn fogják tölteni az első skót felföldi éjszakájukat, és csak a birkanyáj lesz a társaságuk, amikor Harry elkiáltotta magát.
Ott van!
Gilles csak meresztette a szemét a ködös homályban. A kastély körvonalait még mindig nem tudta kivenni, de az ablakokat jelző reszketeg fénypontok látványa is földobta. Caplattak tovább, míg végül egy masszív, kovácsolt vaskapóz értek, amely nem volt bezárva. Amikor elindultak a hosszú kocsi bejáron, Gilles ugatást hallott, de kutyát nem látott. Alig hanem megtettek még vagy másfél kilométert, mire a várárkon átvezető híthoz értek, amelynek túloldalán a nehéz tölgyfa ajtó nem éppen szíves vendéglátásról tanúskodott. Majd én beszélek, mondta Gilles, miközben kissé támolyogva átvergődtek a hídon, és megálltak az ajtó előtt. Ökölbe szorított kézzel háromszor bedörömbölt, mire pillanatokon belül ajtót nyitott egy skót szoknyát, kékes szürke kabátot, fehér inget és fehér csokor nyakkendőt viselő óriás. A főkomornyik az előtte álló megfáradt, lerongyolódott alakokra nézett.
Jó estét, Gilles úrfi!
Köszönt, pedig a fiú még soha életében nem látta.
Őlordsága már várja önöket egy ideje, és az a kérdése, hogy van-e kedvük a társaságában vacsorázni.